Kedves hallgatóink! A következőekben Pacs Ferenc jezsuita szerzetes, a Pápai Gergely Egyetem teológiai oktatójának előadását hallhatják a katolikus spiritualitásról és jövőről.
Első pont, a szerzeteseknek a spiritualitása, meg annak a mai hatása, hogy ugye a bencések, ferencesek, szaléziek, jezsuiták, piaristák, kármeliták, hogy ezek nagyon nagy spirituális mozgalmak voltak, ma is azok, rengeteg irodalom áll rendelkezésre velük kapcsolatban. A taglétszámuk világszerte csökkenőben van. Andrea Riccardi, egy olasz egyháztörténész mondja, maga is ugye, mozgalom alapító, a Szent Egyet közösségnek az alapítója, és mondjuk a Pannonhalmi Főapátságnak a bencés kiadója egyebek között tárgyalja ezt a témát. Tehát zsugorodnak a számok, és ez egyelőre így megállíthatatlannak látszik, az elmúlt 50 évnek ez a nagy trendje, de ez nem azt jelenti, hogy ezek a nagy karizmák, a Szent Benedeknek, a Szent Ferencnek, Domonkosnak, Ignácnak, Nagy Szent Teréznek a karizmái ne volnának ma is elevenek, hanem hát sokkal inkább talán valami fajta átalakulásról van szó, hogy a monasztikus rendeknek az életének a középpontjában a kórusima áll, meg a Szentírásnak az olvasása, mindenek köré szerveződik kicsit ez a Lectio Divina. És hogyha megnézzük a bencéseket, mondjuk Bakonybélben történt egy új alapítás, ami nagy-nagy számban vonz családokat, akár Budapestről, meg még messzebből is, akár egy egyszerű vasárnapi misére vagy zsolozsmára is, a nagy ünnepeken meg igencsak próbára van téve, főleg Szent Háromnap a húsvéti liturgiakor, Pannonhalmának meg Tihanynak a vendég befogadó képessége, meg hát az oblátusi rendszer, a ferenceseknél a világi harmadrend virágzik. Jezsuita spiritualitáson belül is vannak elmozdulások, hogy ugye felfedezték a múlt századnak a közepén nagyjából egyénileg vezetett Szent Ignáci lelki gyakorlatokat. Hát azt próbálták kideríteni, hogy Szent Ignác hogyan is adta ő maga a lelki gyakorlatokat, az első követői, és ebből alakult ki egy új forma. Dobogó Kőn a Manréza lelki gyakorlatos házban, annak az elődje mondjuk 60 évvel ezelőtt a Manréza rengeteg lelki gyakorlatot adott, mindet jezsuiták adták, és kizárólag férfiaknak. Ma ehhez képest még a kísérőknek a többsége is nő. Ez nagyon érdekes például a mai Manrézában Dobogókén. Keresztény életközössége is hát egy virágzó dolog, mondjuk Magyarországon kevésbé sikerült kibontakoznia, de Spanyolországban, Franciaországban számszerűleg is nagyon jelentős. Hadd mondjam már kicsit így a tézisemet, hogy úgy tűnik ezek alapján, hogy a rendi spiritualitások egyfajta laicizálódása történt. Egyfajta laikus átalakulás, ami hát így nagyjából a múlt század második felétől kezdve töretlenül folytatódik, mint máig. Kicsit félek, hogy így csalódást okozok, hogy spiritualitásról beszélek, de egy ilyen metaszinten, hogy nem közvetlenül a keresztény spiritualitásnak a lényegéről, hanem kicsit ilyen szociológiai szempontok ezek, majd látjátok, hogy tudtok vagy akartok kapcsolódni. karizmatikus megújulás. Hihetetlen érdekes. Egész vallástörténelemnek védhetően a legnagyobb sikertörténete egyébként. Nem tudom, tudjátok, egy kicsit több mint 100 évvel ezelőtt indult. Ugye Los Angelesnek egy külvárosában egy amerikai fekete félszemű prédikátor kezdte el a működését, és egy pár év leforgás alatt egy ilyen hihetetlen tömegmozgalmat hozott létre gyakorlatilag. Olyannyira, hogy mondjuk a Pew Research Centernek a 2011-es fölmérése 600 millió főre becsüli a pünkösdista karizmatikus megújuláshoz tartozó tagokat, ami hát az összkereszténységnek majdnem a negyede. Hihetetlen átalakulás, ugye lélekkeresztség, beavató ritusokról tudunk. Igazából arról van szó, hogy az apostolok, amit az első pünkösd alkalmával átéltek, megkapták a Szent Lelket és a Szentlélek ajándékait, hogy azokat ma is át lehet élni. A gyógyítás, a profétálás, nyelveken való beszéd, a ördögűzés, hogy ezek ma is realitások. Ez a nagy felfedezése a mozgalomnak. 1967-ben indult egy Egyesült Államok beli katolikus egyetem, nem tud mindig a katolikus szárnya a mozgalomnak. A diákoknak tartottak ott egy lelki gyakorlatot, így a Episzkopaliánus Egyháznak néhány női karizmatikus követője, megosztották a spirituális tapasztalataikat, és ebből nőtt ki aztán egy ilyen imádságos közösség, amik így pünkösdista felekezetek együttműködve elindították a katolikus szárnyat is. Második vatikáni zsinat ezt támogatta, bizonyos értelemben annak egy gyümölcsének is tekinthető, hiszen mondjuk ez az Unitatis Redintegratio, az ökumenizmusról szóló zsinati dokumentum, az bátorítja a különböző felekezeteknek az együttműködését, és hát ez tagadhatatlanul a lehetőség föltétele volt ennek a megújulásnak. Szentlélek szemináriumok, a kurzium mozgalom, ez mind ebbe a vonalba tartozik kicsit. És még egyszer, hogy itt arról van szó, amiről Pál apostol beszél az első korintusi levélben, ugye a 12. fejezet híres szöveg, meg a római levél 12. fejezet is egy kicsit, hogy ezek bibliai alapok, hogy ami Korintusban, Rómában, Efezusban, keresztény közösségben megtörténhetett, az ma is van. Nyelveken beszélés, glosszolália. Az első pünkösd óta, hogy ugye valaki ilyen átadottan imádkozik, halandja, beszédez egy kicsit, de hogy dicsíti az Istent. Valahogy mélyebben, mint a logika, profétálás, ami mondjuk nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki képes előre jelezni a jövőt, de hogy Isten akaratát valahogy hirdeti, hogy megkapja a karizmát annak a közlésére, meglátására, hogy ugye az utolsó kenetként híresedett el a katolikus egyházban ugye a betegek kenete, de hogy ott van valami lényegesebb is, alapvetőbb is, hogy az imádság az képes gyógyítani az életsebeinket, a traumatikus tapasztalatainkat, hogy ez a belső gyógyulás ez lehetséges, és ez megkülönböztetése van szükség, ördögűzés, ilyesmi is van, bár nehéz ezt látni. Tegnap láttam az Ostrova sziget című filmet, a legdrámaibb jelenete, nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy láttátok-e, egyik legszebb film az ortodox pravoszláv spiritualitásról, amikor ez a szerzetes ott ördögöt űz ezen a szigeten. Aztán persze a nemzetközi katolikus karizmatikus megújulási mozgalom nemzetközi szervezetté vált, római irodával, egy elnökkel, akinek a munkáját valamifajta segítő, tanácsadó testület segíti. Summa summarum 160 millió főre becsülik a katolikus karizmatikusoknak a számát világszerte. Thank you. Immanuel közösség, meg a nyolc boldogság, kicsit a folyidő Charité is ide tartozik. Nagyon érdekes ez nekem. Három francia alapítású közösség, ami az érdekes benne, hogy ugye a két nagy tömb, a francia egyház hihetetlenül szegény, német egyház hihetetlenül gazdag, és mégis Franciaországból indultak ki a spirituális megújulásnak a nagy mozgalmai az elmúlt században. Az Emmanuel 1972-ben Párizsban alakult, francia házaspár alapította, akik ilyen Amerikából visszatért karizmatikus mozgalomban résztvevő ismerőseiket hallgatták, és velük kezdtek el imádkozni, dicsőíteni, a lélek szavát megosztani, tanúságot tenni, és hát persze katolikus révén ez a szentségimádással is így összefügg. A közösségben ez nagyon erős lett. Ők is felajánlják magukat, megszentelt cölibátus intézménye ott is létezik. Kis háztartásokban élnek, maximum 8 fő, különböző életállapotokban, havonként hétvégi közösségi programokat szerveznek. 60 országban 11.500-an tartoznak hozzá az Emmanuel közösséghez. Nyolc boldogság, 73-ban alapítottak egy francia házaspár, mind a ketten, sőt az alapítók egyetlen kivétellel protestánsok voltak, és aztán tértek át a katolikus hitre, Efraim testvér. Itt valamit talán mondanom kell, hogy ugye 2008-ban Efraim testvérnek el kellett hagyni a közösséget, mivel egy szabályos bűnvádi eljárás során bebizonyosodott, hogy a szexuális visszaélés követett el a közösséghez tartozó több nővérrel szemben, és ezért a diakonusi státuszából is laicizálták, és az egyház arra ítélte, hogy mindent visszavonultam, bűnbánatban éljen. Ez egyébként, ezt muszáj vagyok elmondani, akármilyen kellemetlen is, ha úgy tetszik, hogy a 20. századi spirituális mozgalmakban ez mintha egy ismétlődő jelenség volna. Nyolc boldogság, Foyi, Schönstatt, Memories, Tomini, szóval hogy az alapítók körül ilyen botrányok, akár szexuális, akár hatalmi visszaélések kapcsán. És ez minden bizonnyal annak a naivitásnak tudható be, hogy ugye különböző életformák, nemek, szorosabb keretek között, keretek nélkül együtt élhetnének, valamifajta ellenőrzés nélküli karizmatikus egyéniségnek a vezetése alatt. Úgy tűnik, hogy ez a modell hát ebben a formában nem működik. Neokatekumenális út 63-ban kezdődött. Egy festőművész, a Madridi Szép Művészeti Akadémiának a hallgatója volt akkoriban, Kiko Arguello, aki egy hosszabb ateista időszakot élt meg, mint a művészet gyakorta, és aztán egyszer csak egy intenzív megtérés élményben részesült. És itt Kiko aztán karácsonyra rövid időre hazautazott a szülői házba, fogható történet, és ott a szakácsnőt egyszer csak sírva találta a konyhájukban, és akkor ott kifaggatta melléjült, megtudta, hogy a részeges férjével él együtt valahol a Madrid egyik külvárosában, és hogy a férje rendszeresen bántalmazza, és akkor meglátogatta őket ott abban nyomorúságos hajlékukban, ahol éltek, hogy elkeserítették ezek a körülmények Kikót, amit ott talált, megrendült, hogy, és akkor a polgári katonai szolgálatának a befejezésével úgy határozott, hogy letelepszik, és ezeknek az embereknek akarja hirdetni az evangéliumot. És tényleg ki is ment, egyetlen Bibliával, meg egy gitárral a kezében, ilyen nagy radikalitással, legszegényebbeknek a szolgálatára akarta magát szentelni, mint ahogy Charles de Foucault, meg más eszmények követésében. És aztán csak hamar ilyen kis csoport gyűlt köréje, nagyon szép történet, hogy aztán egy fiatal nő is csatlakozott ehhez a különös profétához, ugye Carmen Hernández, aki akkoriban teológiát tanult, és ilyen misszionáriusnak képezték ki, és aztán Madrid érseke volt, aki felfedezte őket, és bátorította, hogy ezt a kateketikai módszert vigyék el az egyházmegyének a plébániájára is. És így aztán 68-ban Kiko meg Carmen elvitték az utat, ugye El Camino Catecumenal Rómába is, és onnan aztán fokozatosan az egész világon elterjedt. Másik János Pál erősítette meg először, aztán a Szent Cég jóváhagyása 2002-ben, nem mehetünk nagyon a részletekbe, 16. Benedek pápa alatt 2008-ban került sor a végleges egyházi jóváhagyásra. Mindannyian talán hallottunk róla, hogy hosszú liturgiák, gyakran plébánossal való nehéz viszonyok is jellemzik így a közösséget. Olvassák a Lectio Divinát, nagyon, tehát, hogy szent szövegeket spirituális szerzőktől, egyházatyáktól, katolikus egyház katekizmusából, meg más tanítóhivatali dokumentumokból. Nagyon erős lelkiség, jelenleg 124 országban 900 ezer taggal. 5 kontinensen, mondjuk 900 egyházmegyében, 6000 plébánián. Communione Liberazione. Talán Magyarországon kevésbé ismert, ez a Cielen, a szó szerinti fordításban ugye közösség és fölszabadulás, valami ilyesmit jelent. 1945 egy papnevelő intézetben tanító fiatal olasz pap, Luigi Giussani utazik a vonaton, és egyszer csak fiataloknak egy kis csoportjára lesz figyelmes, akik hát ugye katolikusok voltak, de a kereszténység semmi látható jelét nem mutatták. És a Don Giussaninak az volt a nagy fölismerése, hogy ezek nem rossz indulatból nem hívő keresztények, hanem tájékozatlanságból. És ez egy érzékeny, igényes pap volt, aki hát így egyszer csak ennek a felismerésnek az erejében elhatározta, hogy meg akarja osztani a saját hittapasztalatait a fiatalokkal. Iskola lelkész lett, ugye Milánó egyik középiskolájában kezdett hittan tanítani, és olyan mellbevágóan egyszerű kérdéseket tett fel a diákjainak, hogy te valóban hiszel Jézus Krisztusban? A kereszténység az szerinted tényleg jelen van ebben az iskolában? Mit kéne tenni, hogy jobban érzékelhető legyen ez a jelenlét? És hát egy olyan kateketikai módszert dolgozott ki, ami személyes tapasztalatra épül. És a személyes tapasztalatoknak a megúsztását tűzi ki céljául. Don Giussani nem akart eredetileg valami mozgalmat indítani, hanem be akarta, integrálni akarta a követőit, a fiatalokat így a katolikus akcióban, egy ilyen diákmozgalom. És hát így heti rendszerességgel összehívta őket az egyik pillére a mozgalmának, ez a saját tapasztalatoknak a megosztása, hogy csak hallgass meg jó indulattal, amit a másik átélt, ne kérdőjelezd meg. A másik pillér pedig hát valami, vigy részt valami kulturális vagy karitatív dologban, sporttevékenységben, vagy valami spirituális dologban, hogy legyen tapasztalatod. És ezen keresztül hiteles keresztény tapasztalatokban részesültek a fiatalok, és így a Cielen hamar megszerveződött, hogy tapasztalatokon keresztül valódi krisztusi szabadságra és az egyházzal való mélyebb közösségre, communione liberazione lehet elvezetni a híveket. Ez volt a Don Giussaninak a nagy revolúciója, forradalmi felismerése. Aztán a kultúrának is sok szerepe van, könyvkiadókat működtetnek, zenei forgalmazókkal működnek együtt, és egész magas művészi színvonalú kiadványaik vannak. Riminiben pedig évente megszervezik ezt a Meeting of Friendship Among People, találkozás a népek közötti barátságért című meetinget. Don Giussani 2005-ben halt meg, de hát a testvérület ugye továbbra is működik, pap laikus is vezetheti, és egy tanács segíti a munkájukat, meg regionális felelősség, hogy a diakóniának nevezik ezeket a választott tagokból álló csoportokat. Egy 2010-es statisztika szerint 300 000 fő körüli a taglétszám. És hát nagyon jelentős anyagi forrásaik vannak, mert a modern szektáknak a mintájára tizedet adnak a résztvevők a saját vagyonukból. Focolari mozgalom, szintén gyönyörű történet az alapítása, ugye 1943, háború, bombázások, Észak-Olaszország, Trento. És ebben a kisvárosban, Észak-Olasz kisvárosban él egy fiatal tanárnő, Chiara Lubis, aki ugye belép Ferences harmadrendbe is, nagyon radikálisan Jézusnak szenteli magát, egészen maradéktalanul akarja megvalósítani az ő evangéliumát, és körülött a barátnői valamiképpen rezonálnak erre, nagyon kicsit elkeseredettek is, az egyiküknek a vőlegénye a fronton marad. Azt latolgatják, hogy mi az, ami megmarad, mi az, ami érvényes ezek között a körülmények között is. Azt mondják, Isten szeretete. Isten léte és az ő szeretete. És ezt az ideált kezdik élni. És egyszerűen olyan spirituális melegség kezd el áradni belőlük, hogy ugye innen az elnevezés is, egy kokoláre, tűzhely, vagy család, szívközpontot is jelent olaszul kicsit. Tehát, hogy aki találkozott velük, az érezte ezt a kisugárzást, és megváltoztatta az életüket. Hogy aztán papok csatlakoztak hozzájuk, amikor keresztre feszítettek, a misztikája nagyon erős hatást gyakorolt. Jézus életét választották ideájuknak ebből a szempontból is, hogy őt szolgálják minden szenvedő emberben, és az egységet. Legyetek mindnyájan egyek, mondja János evangélium, és ez elvarázsolja Chiara Lubisot és az első követőit, barátnőit. Aztán a mozgalomban hamarosan papok is belépnek, akik aztán nem a fokoláriban élnek, hanem van arra is lehetőség, hogy egyházmegyés papként csatlakozzanak, és betagozódva az egyházmegyébe folytassák a közösségen kívüli életüket is, de hát éljék ezt a spiritualitást, ezt a lelkiséget. Aztán házasok is csatlakoztak hamarosan, aztán Cölepsz, fokolári tagok, a fokolarini is megalakult, az új családmozgalom, aztán a Gen, az új nemzedék, ami fiatal felnőtteket, meg a mozgalomban fölnőtt gyerekeket kezdte integrálni. Summa summarum, ma a fokolári világmozgalom 194 országban, 120 ezer taggal, 1,5 millió különböző elkötelezettségi fokon álló résztvevőkkel. Egy szóval valaki kapott egy személyes karizmát, ami aztán hihetetlenül kreatív módon kiárat és intézményesült is a katolikus egyházon belül. A kontemplatív imádságnak az újra felfedezéséről hadd mondjak utolsóként még egy pár gondolatot. Ha tehetném, vagy tehettem volna, csak erről beszéltem volna, mert kicsit ez a mindennapi kenyerem. Az alapgondolat az az, hogy a misztika meg a kontempláció iránti érdeklődés az sohasem hunyt ki teljesen az egyházban. Az igaz, hogy a fölvilágosodásnak, a racionalizmusának a hatására egy kicsit, hogy is mondjam, csak búvó patakként volt kénytelen tovább élni, de a nagy kontemplatív szerzetesek a maguk módján hát így megőrizték ezt a hihetetlen ajándékot, és képesek voltak valamiképpen így átmenteni is. Ezt a parazsat őrizték, ugye, és a melegét valahogy tovább tudták adni. Ma pedig a kontempláció iránti igénynek a határozott újjá éledésének lehetünk a tanúi, szerintem. Ezt azért is mondom, mert hogyha gyakran hagyományos Szent Ignáci lelki gyakorlatot hirdetnek meg, és nincs akkora nagy jelentkező tömegek. És ott is, hogy mennek, járnak katolikus papok is, vannak lelkészek is, akik hát kicsit kiégtek, és ugye keresik az újraföltöltődésnek, az imádságnak az új formáit, de hogy a túlnyomó többség azok laikus érdeklődők. Tehát a kontempláció iránti vágy az nem tekinthető ma már többé így kevesek kiváltságának, akik a világtól elzártan élnek, hanem hát is fokozatosan az egész, Isten egész népe, laikus keresztények, igényévé vált. A misztika is, a szemlélődés is, hogy Thomas Keating, ugye a nagy egyénisége, trappista monostornak a pártja volt a Észak-Amerikában, Egyesült Államokban, Massachusettsben, és ott már 70-es években azon gondolkoztak, hogy hogyan lehetséges a világban élő híveket is meghívni a szemlélődő életformára. Igazából persze Thomas Mertonnak a célkitűzés, hogy ezek még egy generációval korábban. És hát nem tudom nem megemlíteni a nagy magyar vonatkozást, Jálincs Ferenc atyát, aki hát ugye 84-ben a németországi Grízben telepedett le, miután Argentinában élt hosszú ideig misszionáriusként, teológiai tanárként, aztán volt egy konfliktus az ottani katonai huntával, ugye. És a német leggyakorlatos házban 25 év alatt szerzett tapasztalatait írta meg 1994-ben a Szemlélődő Lelki Gyakorlatok című könyvében. 100 000-es példányszám, ami nagyon nagy ritkosság, 13 nyelvre fordították el, kínaira is többek között. A német kiadás 16 kiadást ért meg eddig, ha nem tévedek. És Jálincs maga beszélt arról, hogy 20 000 embernek adtam személyesen irányított kontemplatív lelki gyakorlatokat. Azt hiszem ebben igazán kevesen ismétlik, utánozzák világszerte, meg hát az 5 könyvét is, amit még írt, sokféle nyelvre lefordították. Tehát, hogy azt hiszem, hogy kevesen tettek annyit a hitért, mint amennyit a Magyar Jezsuita Francia tagjai közül is akár. A 90-es évek óta tartott aztán minden évben Magyarországon is egymást követően 4 lelki gyakorlatos kurzust, és ezt évente nagyjából így 100 érdeklődő követhette, vagy vehetett részt ezeken a lelki gyakorlatokon, egy szóval alapított Magyarországon is egy iskolát, vagy ezt a mozgalmat elindítottam. Ezen külsőre ugye a zenhez, meg a más keleti meditációs módszerekhez hasonlít, nem érzem tisztemnek ehelyett így az apológiát, hogy ugye megvédjem, hogy ez végig csak keresztény módszer, keresztény módra végzett meditáció, de erről nagyon mélyen meg vagyok győződve, hogy ugye az időmet Istennek ajánlom, és Jézus Krisztus nevével imádkozom. Ez legalább 1000 éves hagyomány az egyházban, mondjuk az atoszi szerzeteseknek a Jézus imája óta, de valójában sokkal régebb óta is, már a sivatagi atyák ott a 4. században szokás ez. Nagyjából az a hatása, hogy ugye az ember jobban adott tud figyelni az embertársainak az igényeire, kevesebb illúziója van önmagával szemben is, meg hogy gyakran spontán módon tapasztal együttérzést, életörömet, szeretetet, jó indulatot mások iránt, akár minden teremtmény iránt. Egy szóval, hogy Jézus Krisztusnak a tanításának az életre váltására alkalmasabb emberré lesz. Nem fog olyan könnyen kiégni ebben a zaklatott világban. A tételem még egyszer. A katolikus keresztény spiritualitás ma mintha demokratizálódna, deklerikalizálódna is bizonyos értelemben. Tehát, hogy kicsit leegyszerűsítve szokták úgy mondani, hogy az első évezred a papoké, a második évezred a laikusoké, az első évezred szerzeteseké, a második évezred a papoké, a harmadik évezred pedig a laikusoké lesz az egyház történelemben. Hát ez kicsit mondjuk túl egyszerű nekem, de azt tetszik, hogy a laos az Isten népét jelenti görögül. És ez nem szabad tagadni azt, hogy mindig szükség lesz olyan embereknek a katalizáló jelenlétére, akik egészen Istennek lefoglalt emberek, a starecek voltak ilyenek, ugye, és az, hogy a hatalom az spirituális jellegű. Az egyházban a hatalom az egyre inkább talán az, mindig is az volt valamilyen értelemben, de ez a spiritualitás az, ami institucionalizálódik, ami intézményesül. De hogy a hitelesség, ez nem megkerülhető. Ugye a hitelesség etikájáról sokan beszélnek, így a kanadai filozófus Charles Taylornek az egyik nagy tétele. Ezt még így szívesen mondanám.
Pacs Ferenc, jezsuita szerzetes, a Pápai Gergely Egyetem teológiai oktatójának előadását hallhatták a katolikus spiritualitásról és jövőről.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.